Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, és annyiban akkor szerencsés ez a szűkebb időtartam, hogy sokban Csaba már elmondott pár dolgot, érintett, amit én is elmondtam volna. Talán az előadásunk címéből sejteni lehet, hogy nem egy konkrét esetről beszélek, nem egy dokumentumhoz, konkrét dokumentumhoz kapcsolódóan, hanem ennek a társadalmi kiegyezésnek, vagy ez a kiegyezés tartalmához kapcsolódó fogalmat járok körül. Most nem mondom előre, nem lövöm napjait, hogy mi ez a fogalom, de remélem úgy is kiderül. De a Kádár rendszer belső és külső eladhatóságáról beszélek remélhetően negyed órán belül. És hát itt utalva a rendszerváltó konferencián elhangzottakra, a rendszer működtetésének olyan olvasatára, mely szerint a Kádár korszak értelmezhető egy reformkényszerpálya, illetve reformillúzió időszakaként. Ennek a társadalmi kiegyezésre, pontosabban a hatalomnak és a társadalomnak a hallgatólagos konszenzusára épülő taktikának és stratégiának fontos mozzanatai, történései a 60-as évek elején fogalmazottak meg, tehát kb. 50-es évek fordulóján a 63-ig. És ahogy Csaba is említette, az a bizonyos szimbolikus jelmondat, ott akkor valóban elhangzott a Heinef Országos Tanácsának ülésén. Mielőtt néhány konkrét mozzanatot említenék, értelmezzük ennek a kijelentésnek a lényegi tartalmát mondani valóját, talán így fél évszázaddal később is tanulságos, érdekes lehet. És nem azért lehet izgalmas ennek a tartalomnak a vizsgálata, mert magától értetődő, hogy az ellenkező megfordított értelemhez képest egy megengedő attitűd a hatalom részéről, úgy is mondhatjuk, hogy egy együttműködésre inspiráló helyzetet, politikai környezetet feltételez, hanem mert a nincs ellenünk értelmezésének árnyalatai felfedik, világosabbá tehetik ennek a bizonyos kiegyezésnek, és ezen keresztül a rendszer kifelé és befelé történő eladhatóságának a kérdéseit. És itt tegyünk egy magától értetődő, de fontos megállapítást. A politika a hatalom megszerzésének és megtartásának tudománya. Még az olyan jellegű, sajátos jegyeket felmutató diktatúrák esetében is, amely 57 és 89 között létezett Magyarországon. A kádári berendezkedés a hatalom aktív és passzív megszerzése, megragadása után és azzal párhuzamosan is megkezdte ideológiai és propaganda fronton a szem vagy a láncban felelősség szétterítő gyakorlatának megvalósítását. A tét óriási volt a berendezkedő, konszolidálódó hatalom számára az 56 utáni években. Megnyerni a társadalom többségének legalábbis beletörődő közreműködését, együttműködését. Ehhez hitelesnek tűnő és kézzelfogható engedményeket és eredményeket kellett felmutatni, bizonyítandó, az új rezsim valóban más stílust és részben másfajta tartalmat jelent a korábbiakhoz képest, persze megtartva megőrizve a rendszer alapvető jellegéből következő vonásokat, tartalmakat, elvárásokat. A megtorlások utáni apátiában a társadalom természetesen minden látszólagos engedményért hálás, partner ebben a mindkét szereplő számára eredményeket hozó, jelentő, de mégis morálisan is törékeny, kétszínű alkú történetben. 56-57 fordulóján, illetve 57 nyarán vezetőtestületi párthatározatokban megfogalmazott úgynevezett kétfrontos harc kijelölte a kádári vezetés szándékát, és elhelyezte az akkori megfogalmazás alapján jobboldali revizionista osztályrólás és a dogmatikus sztálinista bűnök elutasításával egy józan, kiegyensúlyozott, kiszámítható és kompromisszumokra hajlandó mezőbe a kádári vonalat, és egyúttal a kádár személyét is, személyiségét, akinek múltja a társadalmi kiegyezésre hajlandó szövetségi politikája garancia lehetett arra, legalábbis hatalom szándékai szerint, hogy nem ismétlődnek meg az 50-es évek bűnei, amelyek úgymond foltot ejtettek forradalmi munkásmozgalom eredendően tiszta szándékain, törekvéseim. Kádár a párt hivatalos vonalához mindig hű pártemberként igazodó, egyszerűen ravasz, okos, taktikus, méltó párja volt a célnak. Volt a Rákosi-féle irányvonal híve, rövid ideig Nagy Imre követője, majd 56. októberében a forradalom céljainak támogatója, majd árulója és a megtorlások felvállalója, a reformok taktikusa, Dubček híve, majd elárulója. Mindig ott volt, ahol az aktuális elvárásoknak, feladatnak, hivatalos pártvonalnak meg kellett felelnie. Ezt egyébként nem én találtam ki, hanem maga Kádár mondta egy szociáldemokrata delegációval folytatott beszélgetésen a 70-es években. Mit ajánl fel a hatalom, melyek azok a kézzelfogható mozzanatok, amelyek a nemzetközi politika tőzsdén és piacképes árut jelentenek a 60-as évek elején. Saba már említette, 60 és 63 között több és többen megvalósított amnestia rendeletek, illetve a szocialista törvényesség megsértésével összefüggő vizsgálat, és a meghurcolt munkásmozgalmi emberek rehabilitációját kimondó párthatározat az előbb említett két frontos harcnak fontos pillérei voltak. Itt fontos megemlíteni, hogy a szocialista jelzőn van a hangsúly, tehát senki ne gondolja, hogy amikor bármilyen törvénytelenséget felülvizsgáltak, akkor a rendszerrel bármilyen formában is szemben ellenséges személyekről volt szó, csak úgymond baloldali rendszer számára elfogadható, ideológiai megbízható áldozatokról. A KB határozat alapján, itt néhány adatot mondok, BM-ből 77, az igazságminisztériumból 1, a legfőbb ügyészségtől 8, a legfelsőbb bíróságtól 10 főt váltottak le, vagy nyugdíjaztak. AVH tekintetében 249 személy volt érintett, mint elkövető. 11-et elítéltek, elbocsájtottak fegyelmivel 26 főt, fegyelmi nélkül 97-et, nyugállományba helyeztek 8-at, meghalt 10 személy, ezek közül egyet felakasztottak, egyet agyonvertek, 3 öngyilkos lett, és valamilyen csoda folytán 5 természetes körülmények között hunyt el, disszidált 4 fő. 62. májusában BM állományban volt még 76 fő. Leszereltek saját kérésre 6-ot. Most ezeket nem azért szóltam, hogy bárki megegyezett, hogy fél perc után mindenki elfelejt, én is elfelejteni, csak az arányok miatt. Az 1963-as általános közkegyelmi rendelettel összefüggésben meg kell említeni a magyar kérdés lekerülését az ENSZ napirendjéről. Éppen a 8. kongresszuson jelentette be Kádár János, hogy ezt a Csaba is említette, hogy az ellenforradalmi bűnökért elítéltek 95%-a szabadlábon van. Ezt a bejelentést egyébként hosszas diplomáciai alkudozás egyeztetés előzte meg. Ekkor egyéni kegyelemben részesült többek között Farkas Mihály, Péter Gábor és Déri Tibor is. Hát csak a rend kedvéért mondom, hogy ugye ez a 62-es 8. kongresszus volt a díszlete a szocializmus alapjainak lerakását bejelentő demonstráló határozatnak is. És hát még szólnom kell pár mondatban, remélem nem futok ki az időből. Mennyi van még, Gyuri? Hány percem? Van még 8. Kösz. Tehát fontos megemlíteni, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítottak a hatalom részéről a kifelé irányuló propaganda és agitáció kérdésének és súlyának. Itt most egy kicsit hazabeszélek, Gyuri már említette, hogy a szociáldemokrácia, azon belül is a PR kérdés volt főkutatási területe, meg szívügyem. Úgyhogy itt is most néhány mondat erejéig az emigráns szociáldemokratákkal foglalkoznék ezzel összefüggésben. Tehát az úgynevezett rendszerrel szemben nem ellenséges, együttműködésre hajlandó baloldali emigráció a kádári propaganda szempontjából volt az egyik fő célcsoport 50 évvel ezelőtt. Ők demonstrálhatták, hitelesíthették a kiépülő gulyás kommunizmus eredményeit, és fontos láncszemet jelenthettek az ingadozó emigránsok meggyőzésében, sőt, ami még fontosabb, a jobboldali emigráció bomlasztásában is. Két Lianna nagyon gerincesen ellenállt kádárék arra irányuló szándékainak, hogy valamilyen módon hazacsalogassák, haláláig fenntartotta a kritikus távolságtartó véleményét a hazai úgynevezett szocializmussal kapcsolatban. 70 Marosának volt egy olyan naív elképzelés, amikor 70-es évek közepén Nyugat-Európában kétszer is utazgatott és tárgyalt szakszervezeti vezetőkkel, funkcionálisokkal, hogy találkozik két Liannával, majd a halálos ágyán szerette volna felkeresni, de két Lian ezt visszautasította, ezt a találkozást. Mások viszont kétlővel szemben, mint például Erős Ferenc vagy Presser testvérek, mint baloldali szociáldemokraták társutasként építették itthon a népi demokráciát, miután kiegyeztek a vezetéssel, illetékesekkel is hazatértek a 60-as évek első felében. A propagandaharc frontján meg kell említeni egyes külföldi, elsősorban baloldali szociáldemokrata tudósításokat is a 60-as évek eléről, főleg svéd és olasz újságokról van szó, amelyek a maguk eszközeivel cáfolták az úgynevezett hidegháborús szellemiségű véleményeket a kádári Magyarországról. Még a párt illetékesek megfogalmazásai szerint is néha túlzásokba esve, amikor sokkal rózsaszínűnek ábrázolva a rendszer hétköznapjait, a konszolidáció eredményeit. Az éppen kialakuló kelet-nyugati párbeszéd fegyveretkorlátozási tárgyalások, az enyülési politika pragmatikus kényszerre találkozott a kádári politika céljaival, elvárásaival. A bizonytalanság, kiszámíthatatlanság veszélyt jelentő zavaró fejlemény, ha még oly magasztos is, alárendelt ebben a történetben egészen a 80-as évek végéig, tehát gondolok itt a prágai tavaszra, vagy a lengyel válságra a 80-as évek elején. Egyébként kétlés a többi emigrációban élő úgynevezett jobboldali szociáldemokrata emigráns, így Szélig Imre, többször figyelmeztetette az elveket, erkölcsi megfontolásokat háttérbe szorító pragmatizmus, célszerűség későbbi káros hatásaira. A következetes álláspontjuk képviseletének hangoztatásának meglett az eredménye, a 70-es évek elején az emigráns pártoktól megvonták a tanácskozási státuszt a szociinten szervezetén belül. A 63-as amszterdami kongresszuson SPAC akkori szociinten főtitkár követelt, hogy az emigráns pártok szüntessék be a hidegháborús propagandát. A brit munkáspárt pedig két alkalommal is kihátrált kelet-közép-európai javaslatok mögül azzal az érveléssel, hogy zavarnák a kelet-nyugati párbeszédet, konkrétan az éppen Moszkvában tárgyaló munkáspárti delegáció pozícióját. A társadalom életösztönből is mit tehetett egyebet, mint elfogadta a hatalom által felkínált lehetőségeket, és akaratlanul is része lett a kiegyezésnek. A tudjuk, hogy tudjátok, hogy mi tudjuk, félhazugságok és féligazságok mesdjén kötetett alkuk, látszatengedmények üzenete is az lehetett, nem nézzük teljesen hülyének az embereket, akik ezért hálásak lesznek. A 60-es évek közepére megteremtődött, kialakult az a hallgatólagos élni és élni hagyni elvén működtetett társadalmi béke, amely alapját jelentette a minél szélesebb társadalmi bázison kialakított úgynevezett szocialista építőmunkának. A véleményeltéréseknél nekünk abból kell kiindulnunk, most idézek Kádár Jánostól, hogy az eltűrő véleménnyel fellépő ember szándéka tisztességes. Együtt kell megvitatnunk a véleményeket, hogy hamar egyetértésre jussunk abban, amiben egyetértésre kell jutnunk, hogy ne okozzunk a népnek felesleges vívódást, anyagi veszteséget a fejlődésben. A szocializmus szempontjából nem hasznos, ha parancsszóval vezetik a párton kívülieket. Ennek az idézetnek vége, és még egy másik nagyon jellemző Kádár kijelentés ezekből az évekből, amit most mondtam, tehát ez az előbbi, ez pontosan azon a HNF ülésen hangzott el, 58-ban, decemberben, ahol ez a jelmondat, és a másik Kádár idézet 61-ből, aki nem szereti pártunkat, kormányunkat, politikánkat, az senki sem fogja kényszeríteni arra, hogy vasárnap a piac főterén dicsérje. Ha nem szereti, nem szereti. Az ő privát ügye. Majd megszereti. Már is szokik hozzá. Ennél gyilkosabban, naturalisztikus egyszerűséggel, nyersességgel nem lehetne jobban, találóban, tömören összefoglalni a legvidámabb barak filozófiáját. Én egy olyan hasonlattal érzékeltetném még ennek az egész szituációnak a lélektanát, és a jelenre is szerintem ható eredményét idézőjelben, hogy egy olyan szobát képzeljünk el, ahol már éppen csak beszűrődik egy kis fény, ami arra elég, hogy ne korom sötét legyen, és a helyiségben különböző sérüléseket okozó tárgyak vannak. És a cél az, hogy eljussunk a résnyér kinyitott ablakhoz, mert csak úgy tudunk levegőhöz jutni. El is jutunk, de közben maradandó sérüléseket szenvedünk, mert csak így férhetünk az a bizonyos oxigénhez. Hát ezek a persze mentális és morális sérülések, hogy hogyan hatottak az elmúlt 20 évünkre, hogyan élnek tovább reflexekben, főleg a politikai elitünket érintve. Erről talán egy külön konferenciát lehetne rendezni, hát nem most, majd 50 év múlva. Bizonyára sokakban felvetődött, hogy nem szabad elfeledkezni arról a meghatározott tényről, hogy itt állomásozott a baráti szovjet hadsereg, és ez megkerülhetetlen az egész rendszer működtetésének szempontjából. Persze ezt én sem felejtettem el, ez igen meghatározó, de ettől függetlenül, vagy ezzel együtt mindenki alkalmazkodott a feltételekhez. Történelem nem adott lehetőséget arra, hogy ellenpróbán tesztelhessük a fentvázolt folyamatot. Mi és hogyan történt volna másképpen szovjet katonai jelenlét nélkül. Tehát ez volt a hivatalos része az előadásának. Nem hivatalosan, még annyival kiegészteném a Csabától elmondottakat, egy kis filmesztétikára visszaugorva, hogy számomra a 60-as években nagy etalon, azt hiszem nem említett Szabó István. Tehát az ő filmjei, mondjuk a szerelmes film, Apa, Álmodozások kora, nagyon jó, és nem csak ő, persze mások is nagyon jól érzékeltetik ezt a gulyás kommunizmusnak a működését, lélektanát. És akkor itt most tennék egy, talán nem értik félre, akik is meg tudják, hogy nem vagyok exhibicionista. Ha már Gyuri említette, amiről itt pár mondatban, amit érzékeltettem, és szó volt, az hamarosan könyvalakban megjelenik, tehát az MSZNP és a Nyugati Szociáldemokrata Pártok együttműködéséről egy kézirat, tehát a közeli hetekben remélem, úgyhogy majd könyvemutatón neki szeretettel várok. És lenne még egy szolgálati közlemény, ha ne adj Isten valaki a Peyer Károly Társaság következő rendezvényre eljönne, és kérdéseket szeretne feltenni az LMP frakció vezetője Schiffer Andráshoz, na ez már ilyen Friday elszólás volt, tehát Schiffer Andráshoz, akkor megteheti november 15-én kedden 17 óra 30 perctől, majd a meghívót kirakom a folyosóra. Tehát köszönöm szépen, nem léptem túl, nem kopogtál? Jó, köszönöm szépen.